Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Amen.
Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, Jézus Krisztustól. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, teljes mértékig érthetetlen, és mindig is érthetetlen fog maradni az a számunkra, hogy te a testet öltött Isten, hogy tudtál Péterre szelíd szemmel tekinteni akkor, amikor háromszor megtagadott. És ugyanilyen érthetetlen, és érthetetlen is fog maradni a számunkra örökre az, hogy mi vagyunk az Isten ellen lázadó emberek, akik a hitetlenségünk idején még Istent is vádoltuk, és van, aki talán még most is vádolja Istent dolgokért. És Urunk Jézus Krisztus, te, akire az Atya, ami megváltatásunkat rábízta, mégis minden lázadásunk, minden akaratosságunk, minden ellenállásunk és minden engedetlenségünk ellenére a te isteni szelídségeddel tudsz ránk nézni. Köszönjük, hogy így vagy ma közöttünk, és így akarsz egyen-egyenként az életünkre nézni. Bárcsak találkozna a mi tekintetünk, lelki tekintetünk veled, és akkor a mi életünkben, szívünkben, lelkünkben is bizalom támad, hogy ne lázadók maradjunk, hanem magunkat rád bízó életet élhessünk. Édesatyánk, köszönjük, hogy itt lehetünk, hálát adunk érte, hogy megengedted. És köszönjük, hogy itt vannak most közöttünk gyászoló testvéreink, egyik család, ahol tegnap volt a temetés, másik, ahol ma. Azt hadd kérjük az ő számukra, hogy ebben a lelki fájdalomban tekints rájuk. És tudjuk, Urunk, hogy a te tekinteted, akkor, amikor a mi szívünk remeg a halállal szemben, a te tekinteted életet, örök életet és örök életre szóló megtartatást sugároz, hadd bízzák hát magukat teljes szívükből, így rád. Amen. Testvéreim, Isten igéjét olvasom a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 5. részéből, az első 11 verset. Amikor egyszer a sokaság Jézushoz tódult, és hallgatta az Isten igéjét, ő a Genezáret tó partján állt. Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt, a halászok éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. Ekkor beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól, azután leült, és a hajóból tanította a sokaságot. Miután abba hagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak, evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Simon így felelt, Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. S amikor ezt megtették, olyan nagy tömeg halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik, ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig oda mentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt. Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram! A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt és azokat, akik vele voltak és segítettek, de ugyanígy Jakabot és Jánost, a Zebedeus fiait is, akik társai voltak Simonnak. Jézus akkor így szólt Simonhoz, ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent ott hagyva követték őt. Minden estének van egy címe, testvéreim, igazából csak a nevek változnak. Tegnap este az volt a címünk, hogy ki volt András, és mivé lett a Jézussal való találkozása után. Ki volt Simon Péter, és mivé lett a Jézussal való találkozása után. Hát, ha vannak különféle ember típusok, testvéreim, akkor Péter a vezető típushoz tartozik. Ő volt a testvérei között az első. Ő volt a hajósok között az első. Sőt, ő lett még a tanítványok közt is, aki mindig elsőnek szólalt meg. Biztos tetszettek látni azt a tévéfilmet, vagy sorozat is volt, én nem tudom, amelyiknek ez volt a címe, hogy minden lébe két kanál. Na hát, Péter valami ilyesmi ember. Jézus nem tette meg a tanítványok vezetőjévé, tehát ez a felfogás, hogy Péter valamilyen módon a tanítványoknak a vezetője lett volna, ez nem a Biblián alapszik, ez emberi hagyomány. Testvéreim, Péter azonban olyan ember, akinek mindenről van véleménye, és ezt ki is mondja. Mindig jó ez, testvéreim, ha kimondjuk szűrés nélkül azt, ami a szívünkön van. Volt egy ilyen sláger, biztos többen emlékeznek rá még, ami a szívemen, az a számon. Testvéreim, mindig jó ez. Néha a családban, amikor kimondunk valamit, és a másik robban rá, akkor már visszaszívnánk, mide már késő. Testvéreim, olyan jó lenne egy szűrőt valahova betenni a lelkünkbe. Jézus szeretetének a szűrőjét. És azon a szűrőn menjen át mindaz, amit kimondasz. És azon a szűrőn menjen át mindaz, amit én kimondok. Sok olyan pillanattól megkímélnénk magunkat, amit később megbánunk. De testvéreim, Péternek ez jellemezte az életét is. Mindenbe berobbant, mindenről nyilatkozott. Először szólalt meg a tanítványok közt is, de testvéreim, ebből egy nagyon furcsa hullám keletkezett az életébe, egyszer fent volt, egyszer meg lent. Egyszer hitből Jézusra nézve kilép még a hajóból is, és amikor Jézus jár a tengeren, azt mondja, parancsolja tengernek, hogy hadd mehessek hozzá, gyere! És akkor Jézusra nézve kilép. Következő pillanatban nem Jézusra néz, hanem a hullámokra. Mi történik? Nyakig a vízbe van. Akkor megint Jézusra néz, és kiállt, hogy ments meg, Uram, mert elveszek. Testvéreim, itt a felolvasott ígében is. Nagyon érdekes. Egyik pillanatban lent. Ma így mondanák, hogy padlót fogott. Hát üres a háló. Nincs mit hazavinni. Nem tud a család asztalára ennivalót tenni. Következő, nem tudom én, másfél óra, Jézus bent ül a hajójába is, kimegy a tengerre, Jézus szavára is, szakadásig tele a háló. Testvéreim, nem jellemez időnként bennünket is ez a két ellenpólus? Egyszer fent, egyszer lent. Egyszer nagyon akarunk valamit, és akkor is akarjuk, ha netalántán már picit mi magunk is tudjuk, hogy ez nem biztos, hogy jó lesz. Aztán meg nagyon nem akarunk valamit, és nagyon nem érdekel valami. Egyszer jónak látunk valamit, egyszer aztán nem látjuk jónak. És talán ugyanúgy járunk, mint Péter ebben a kettősségében, hogy egyszer megdicsérik, hogy ó, milyen jó vagy Péter. Másikszor meg megkapja a beosztását, leszidják. Hajósok, a többi halásztársa, hát ő vezette ezt az éjszakai halászatot is, és most nincs semmi, biztos, hogy nem dicsérő szavakot kapott a halászoktól. Testvéreim, kinek jó ez a bizonytalanság, és kinek jó ez a kettősség magunkra nézve? Ha nem jó, akkor figyeljünk most oda, hogy mit akar Isten elmondani Péter életén keresztül. Én nem csak ehhez az ígéhez fogok ragaszkodni a Péter életével kapcsolatban, hanem sorba szeretném hozni majd az ígéket, amit a Biblia leír őróla, ahogy az életében mentek a dolgok, történtek az események, ahol ő beberobbant, ahol elsüllyedt, ahol megtagadta Jézust, és ahogy Jézus helyreállítja, mert mind tanulsággal szolgál. Ki volt Simon Péter? Testvéreim, azt tudjuk róla, hogy egy család első fiúgyermeke, az idősebbik ő, Andrásnak a bátyja, a hétköznapokban a galileai halászok főnöke, a vezetője, siker esetén ő sepri be a dicséretet, kudarc esetén ő tokolja mindenki. De ez a Péter az, aki jobban tudja a dolgokat másoknál. Ez végig kíséri azt a 3 évet is, amíg Jézussal van, hiszen amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy neki szenvedni kell, Jeruzsálembe átadják ugye a főpapok, írástudók a pogányoknak, és neki meg kell halnia, mentsen Isten, Uram, ez nem történhetik meg veled, és akkor az Úr Jézus azt mondja, hogy távozz tőlem, Sátán, ő látja, hogy kiáll Péter mögött ebben az emberi megnyilatkozásban, nem gondolsz, nem törődsz az Isten dolgaival. És testvéreim, itt azt kell nagyon világosan látnunk, hogy az az ember, aki a saját látását, a saját véleményét, a saját akaratát még Jézussal szemben is fenntartja, az nem lesz alkalmas Isten szolgálatára. Arra, hogy Isten megváltott gyermekeként, a megváltás csodáját átélve, engedelmesen azt tegye, amire őt az ő ura megteremtette, ami az ő célja az életével. Még itt is azt mondja, hogy hát egész éjszaka nem fogtunk semmit, és ha belegondolunk abba, testvéreim, hát egy kicsit olyan kioktató, még Jézussal szembe is, mert hát mi tudjuk azt jobban, hogy hogy kell halászni, Úr Jézus, nem te. Ugye azért halásztak a Genezáret taván éjszaka a halászok, mert nappal a hálónak az árnyékát, ha meglátja a hal, neki is van esze, hogy nem akar belesétálni. És Jézus fényes nappal azt mondja Péternek, hogy menj ki, és vesd ki a hálót. Úr Jézus, jó lesz ez így? Csak Péter egy valamivel nem számol, hogy ki mondta ezt neki? Isten fia. A testet öltött Isten. Az az Isten, akié minden hatalom menjen és földön. Nem csak a halak fölött, hanem még az emberek fölött is. Testvéreim, talán így is megfogalmazhatnánk egy kicsit, hogy Simon Péter nem egy kiegyensúlyozott ember. Az önrendelkezési joga az hallatlanul erős, nem szereti, ha beleszólnak a dolgaiba. És ezzel mondjuk meg őszinte, hogy mi is így vagyunk. De ugyanakkor meg azt látjuk, hogy kicsit olyan hős típus, aki könnyen tesz ígéreteket, amit később nem tud megtartani. Azt mondja a nagycsütörtöki beszélgetés során Jézusnak, hogy ha mindnyájan elhagynak is, én nem, sőt, kész vagyok veled együtt meghalni. És Jézus mit válaszol neki? Ma, mielőtt megszólalna a kakas éjszaka, 3-szor megtagadsz engem. És pontosan így történt. Testvéreim, ebből az derül ki, hogy Péter nem ismeri önmagát. Szeretném ma megkérdezni a testvéreimet. Ki ismeri itt jól önmagát? Én nem merném ezt mondani. Nyugodtan elmondom, mert itt ül a feleségem, annak idején fiatal házas korunkban, valamin összekülönböztünk, és amikor utána már lecsillapodva le tudtunk ülni, és át tudtuk beszélni azt a kérdést, nagyon kedves volt, és ahogy bocsánatot kért, azt mondta, Zoli, ne haragudj rám, magam se gondoltam, hogy ez bennem van. Magam sem gondoltam. Testvéreim, nem járt még a testvérek közül senki? Hogy magam se gondoltam, hogy én ilyen is tudok lenni. Hogy ez bennem van, hogy ez belőlem jön ki. Nem ismerjük jól önmagunkat. De testvéreim, most itt van közöttünk valaki láthatatlanul, én csak egy hangszer vagyok az ő kezében. Aki ismer tégedet is, és ismer engemet is. És engemet mindig az tesz ő előtte, végtelen kicsivé, és végtelen rászorulóvá, hogy ő mindent ismer bennem, és mégis kellek neki. Mégis kellek neki. Testvéreim, hát Péter ismerte önmagát. Mit csinál a Getsemáné kertben? Többi tanítvány elfut. Péter meg
kirántja a kardját, és azonnal csap oda a főpap szolgájára. Levágja a fülét. Testvéreim, tud kardot rántani is, szóval tud harcolni magát, nem hagyja magát, de pár óra, és ugyanez a Péter már magáért harcol csak, nem Jézusért. És azt mondja, hogy nem is ismerem Jézust. Testvéreim, egyetlen egy dolgot tudok így itt leszögezni, hogy ez az ember így alkalmatlan arra a feladatra, amit pedig Jézus Krisztus neki szánt. Hallottuk, a csodálatos halfogás végén azt mondja az Úr Jézus, ne félj, ezentúl emberhalász leszel. De testvéreim, 3 éven át egy csodálatos iskolába járva Péter még mindig nem tanult meg dolgokat. A második kérdés, amire most keressük együtt a választ, hogy hogyan találkozott ez a Simon Péter Jézussal, mert ez azt jelenti, hogy mi is találkozhatunk Jézussal. Ugye Lukács evangélista írta ezt le, egészen részletesen hallottuk, egy egész éjszakai halászat, erőlködés, hajtás, akarás, és nincs semmi eredmény. Én így tudnám megfogalmazni, üres háló, és a szív is üres, testvéreim, mert nincs benne semmi nyugalom, semmi béke, semmi öröm, legfeljebb keserűség, legfeljebb vád, hogy miért, de nincs semmi tartalom, ami érték, semmi. Testvéreim, hányszor élünk át mi hasonlót? Amikor jó szándékkal mondunk valamit, jó szándékkal teszünk valamit, jó szándékkal segíteni akarunk valahol, és nincs eredmény. Nincs eredmény. Nem ismernek el. Simon se siet haza a családjához elmondani, hogy mi történt egész éjszaka. Testvéreim, ott kint kényelmesen mosogatják a hálót, minél tovább mossák, annál kevesebbet fog otthon kapni a fejére. Sose felejtem el azt a nagyon kedves jászberényi fiatal asszonyt, aki 1990-ben, amikor egy új ifjúsági óra sorozatot kezdtünk, meglátta a plakátunkat, ez volt rajta érdemese élni, és eljött a szombat délutáni alkalomra. Rögtön ott el is sírta magát, hogy baj van az életével, és akkor Marikával, feleségemmel kiemeltük a csoportból, bevittük a lakásunkra, és elkezdtünk vele beszélgetni. Elmondta, hogy 2 éves házasok, nagy szerelem, nem előre gyártott volt a gyerek, nem az esküvő után 4 meg 6 hónapra született, hanem 1 év 2 hónapra. Testvéreim, és üres a házasságuk, összeomlott minden, válás szélén állnak. És elmondta, hogy a férje meg állandóan későn megy haza, na nem más után jár, csak egyszerűen a jászberényi kispályás foci bajnokságban játszik, és utána fiúkkal bemegy egy korsósört meginni, és ő meg a 3. emeleten ott van a kisfiúval, és amikor hazajön a férje, már megint milyen későn jöttél haza, és nem tudtam egész nap kimozdulni, én már ebbe belebolondulok. Ilyenkor a férje azt gondolta magában, mondja csak nyugodtan, holnap egy fél órával később jövök haza. Testvéreim, ezt az asszonykát megérlelte az Úr Jézus arra, hogy az életét egyedül Jézus oldhatja meg. Komoly bűnbánatot tartott, együtt imádkoztunk, és átadta az életét Jézusnak. Aztán néhány nap múlva eljött, hogy mit csináljak a férjemmel. Megkérdeztem tőle, hogy szereted? Azt mondja, szeretem. Na akkor tudod mit? Hazajön a férjed, kapd el a derekát, adj neki 2 puszit, és mondd azt neki, hogy szeretlek. Testvéreim, megcsinálta. Nézett rá a férje, nem tudta, hogy mi baja van, de azt mondta, hogy holnap egy fél órával korábban jövök haza. Második nap is megcsinálta ezt vele a felesége, akkor a férje megfogta a kezét, azt mondta, gyere, ülj le a konyhába, és mondd el, hogy mi történt veled. És akkor elmondta az Andrea, hogy nézd, te is tudod nagyon jól, hogy hova jutottunk. Én nagyon kérlek,
fogadd el tőlem, én befogadtam az életembe Jézust, hozzákötöttem az életemet, és őt szeretném követni. És ezért tudlak téged is most így szeretni, mert én nem válni szeretnék, hanem azt szeretném, hogy épüljön meg a mi kapcsolatunk. Nagyon helyes, egyetértek veled, menjél templomba, viheted a gyereket is, csak engem hagyd ki az egészből. De testvéreim, ahogy ma szokták mondani, ennek a fiatal asszonykának jó csipogója volt. Ő olvasta az ígét minden nap, és amit megértett, amit neki mondott az Úr Jézus, azt elmondta a férjének, de soha nem mondta azt, hogy neked is mond ebből valamit az Úr. Elmondta, hogy párom, én magamra nézve ezt értettem meg, az Úr Jézus ezt mondta, és én ezt szeretném vele együtt másképpen csinálni. Na most azért a Zoltán tipikus büszke férfi volt, mint amilyen én is voltam, tehát nem csak ő olyan, minden férfi büszke. De testvéreim, ekkorák voltak a fülei. És azon a nyáron már ott volt velem az ifjúsági táborba, hitre jutott, és második gyereküknek mi vagyunk a keresztszülei. Testvéreim, hát Simon Péter se sietett haza, de a mi kedves Zoltán barátunk, miután a felesége Jézussal elkezdte szeretni. Nem volt nehéz egy fél órával korábban hazamenni. Testvéreim, olyan szomorú dolog az, amikor üres a háló, most mindegy, hogy a jegyünk nem olyan az iskolába egy tanulónak, vagy a munkahelyen nem fogadnak el, ugye, és nem ismernek el úgy. Amikor ott belül üressé válik az ember szíve, lelke, valami hiány lép fel, akkor jön egy suttogó hang. Jön egy suttogó hang. Téged nem szeret senki. Én már hallottam ezt a hangot, testvéreim. Hitetlen koromban én ezt a hangot hallottam. Bent az agyamban. Téged nem szeret senki. És testvéreim, ilyenkor szokott felkínálni nekünk valaki, tudjuk, hogy ki, különféle pótszereket. Mint ahogy a Zoltán barátunk úgy érezte, hogy őt nem szereti már igazán a feleség, akkor azokkal a haverokkal beszélgetett 3 órát, akikkel együtt focizott. És nem a feleségével, akivel összekötötte az életét. Testvéreim, ilyenkor jön a suttogó hang, hogy kábítsd el magad, menekülj bele a munkába, menekülj bele, nem tudom én, valami olyan elfoglaltságba, ami eltereli a figyelmedet. Van, akinek egyenesen azt mondja, menekülj bele az alkoholba. Testvéreim, mit mond a mai fiataljainknak? Menekülj bele a kábítószerbe. Testvéreim, a Jászberényi gimnazistáim mondták ezt 1990-ben, hogy Zoli, ez a világ rohadt. Igazuk van, testvéreim. Ez a világ az. Mert amikor kitetszenek nézni a piacon a nagyon szép fényesre törölt almát, és tetszenek belőle kérni 1 kilót, az illető le fog nyúlni a pult alá, és onnan olyat ad, amit majd, ha ketté tetszenek vágni otthon, belül barna az egész. Ez a világ rohadt. És amit ad, az elpusztítja az embernek nem csak a testét, a lelkét is. Testvéreim, nem régen temettem egy 28 éves fiút, amikor már rászoktatták a kábítószerre, ugye akkor már nem volt kiút, és amikor nem tudott fizetni, akkor kegyetlenül összeverték. Kegyetlenül. Aztán, mivel nem tudott leszokni, igaz, nem kereste Jézust. Én se tudtam róla. Mert ha tudtam volna, biztos, hogy keresem. És biztos, hogy hívom, hogy van kiút. Nem könnyű már, ha valaki rászokott, de van kiút. De testvéreim, kábítószeres állapotba felakasztotta magát, öngyilkos lett. És az Úr Jézus azt mondja, hogy ne attól féljetek, aki a testet megölheti, hanem attól, aki a lelket is megölheti. Testvéreim, a lelki üresség egy nagyon veszélyes lelki állapot. Az ördög mindig kihasználja ezt az állapotot. Ugye Jézus mond egy példabeszédet, hogy amikor egy házat kitakarít a gazda, de nem hívja be oda Jézust, a lélek igazi gazdáját,
akkor a gonosz lélek maga mellé vesz 7 nálánál gonoszabbat, visszamegy abba a szívbe, abba az életbe, és ennek az embernek az utolsó állapota gonoszabb lesz az elsőnél.
Testvéreim, hogyan találkozott Jézus Simon Péterrel? Vagy hogy találkozott Péter Jézussal?
Úgy, hogy ott van egy ilyen lelkileg megrodgyant állapotba. Egész éjszaka semmi. Nincs kedve hazamenni. Nem érdekli semmi. És ebben a pillanatban odalép Jézus hozzá, beszáll a hajójába, azt mondja, vigyél beljebb egy kicsit a partról, és elkezd az Úr Jézus beszélni Isten országáról. Testvéreim, az Úr Jézusról még az ellenfelei is azt mondták, hogy senki nem tanított úgy, mint ő. Senki. Mert senki nem ismerte úgy Istent, mint ő. És senki nem hozta ide úgy a földre Isten tökéletes, örök szeretetét, hamisíthatatlan szeretetét, mint ahogy Jézus ide hozta. És amikor Péter, nem is tudjuk, hogy mosta-e tovább a hálót, vagy nem, akarva, vagy nem akarva, de lehetetlen volt meg nem hallania azt, amikor az Úr Jézus beszélt Istenről. Így találkozott az Úr Jézus Péterrel. És mivé lett Simon Péter a Jézussal való találkozáskor és azután? Testvéreim, azt tudjuk meg, hogy legelőször megajándékozott emberré lett. Az Úr Jézus megajándékozta annyi hallal, amennyit életébe se fogott. Úgy megtelt a 2 hajó, nem 1, 2, testvéreim, hogy majdnem elsüllyedtek. Ennyi halat Péterék soha nem fogtak egyszerre. Testvéreim, én olyan boldog örömmel mondom el azt, hogy amikor az én életembe Jézus Krisztus belépett, én egy olyan világgal lettem megajándékozva, amit ma semmiért nem cserélnék el. Az én világom azzal, hogy Jézus élettel nem beszűkült, nagyon sok fiatal, de még felnőtt is fél attól, hogy ha én odaadom az életemet Jézusnak, akkor ezt se tehetem, azt se tehetem. Testvéreim, Jézus Krisztus semmit nem vett el Pétertől, csak az üres hálót, az üres szívet. A bűnös szívet, azt, ami Pétert tönkretette volna, azt, ami az ő szívében békétlenséget, haragot, indulatot, ellenségeskedést gerjeszthetett volna. Mindezt elvette Jézus, de helyette adott egy tele szívet, egy tele életet, egy isteni gazdagsággal megajándékozott életet. Ez az ajándék Pétert térdre kényszerített. Letérdel az Úr elé, és azt mondja, hogy menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. Testvéreim, hát mondott az Úr Jézus egy szót Péternek a bűnről. Egyetlen egy szót nem mondott. Egyetlen egy szót nem mondott. De testvéreim, ahol Jézus ott van, az pontosan olyan, mint amikor egy sötét szobába egyszer csak valaki felgyújtja a villanyt. Sötét szobába, még a saját szobánkba is képesek vagyunk arra, hogy neki menjünk a sötétbe a széknek, vagy az ágynemű tartónak, vagy nem tudom minek. De testvéreim, felgyújtja valaki a villanyt, abban a pillanatban tudom, hogy hol vagyok. Jézus Krisztus a világ világossága, és én azt kívánom, legyen a te életed világossága, mint ahogy az én életem világossága is Jézus. És testvéreim, Jézus nélkül mi nem tudjuk azt, hogy mi az, ami Istennek fáj, amivel őt bántjuk, amiért ő haragszik ránk, amiben nem az ő rendjébe vagyunk, ahogy tegnap este hallottuk, hogy a taktus, az az isteni rend. Ezt a görög szót használja Pál apostol a rendetlenekre, a taktoj. A taktusból kiesettek. Testvéreim, ahol mi nem az Isten rendjében vagyunk, azért ítél Isten, jogosan. De ezt addig, amíg Jézustól nem kapunk rá világosságot, és ez is kegyelem, addig nem tudjuk. Én se tudtam, azt gondoltam, hogy az én életem milyen jó. Aztán, amikor Jézus belépett az életembe az ő világosságával, lett nekem bűnöm. De testvéreim, akkor már a számomra Jézusban az ő értem
adott élete, engesztelő áldozata valóság volt, és akkor már nem agyonnyomtak a bűneim, hogy ebből nincs kiút, ebből nem tudok kimászni, soha nem fogok megváltozni, hanem pont az ellenkezője. Mindezt Jézus a Golgota keresztjén elrendezte, és a kegyelmével felemelt, és egy csodálatos világot nyitott meg előttem. Testvéreim, Péter magát méltatlannak és szennyesnek látta. De most szeretnék kérni valamit a testvérektől. Soha ne seperj a szőnyeg alá életedben szennyes dolgokat, lelkileg. Soha. Tessenek most belegondolni abba, hogy mi lenne, ha egy háziasszony összesepri a szemetet, felemeli a szőnyeget, bevágja oda. Megcsinálja ezt 2 évig. Mi lesz ott, testvéreim? Rothadni fog a szemét. Testvéreim, aki ezt megteszi lelkileg, az gondoljon abba bele, hogy ugyanez fog történni vele lelkileg. Belülről fog megrothasztani az, amit nem rendezel el. Sokan vannak, akik csodálkoznak azon, hogy 5 évvel, 10 évvel, 20 évvel, 40 évvel ezelőtt tettem valamit, és ennek még ma is van következménye az életemben. Testvéreim, azért, mert nincs rendezés. Tessék elrendezni. Aki Jézusnak mondja el, alázattal és bocsánatot kérve, mindazt, ami szennyes. Azt mondja az ége, hogy aki megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Az Isten irgalmával találkozunk, testvéreim. Péter ezzel az irgalommal találkozik most. Mert az Úr Jézus erre a szavára, hogy menj el tőlem, nem azt mondja, hogy elmegyek, hanem azt mondja, hogy te gyere velem. És én majd emberhalásszá teszlek. És innentől kezdve Péter 3 éven át Jézussal megy mindenüve. Testvéreim, olyan jó lenne most is úgy lenni itt, hogy mindent itt hagyok Jézus lábainál, ami Jézus nélkül történt az életedben, ami Jézus nélkül nehézzé vált, ami Jézus nélkül szennyes, amit tettél, amit mondtál vagy gondoltál, de belül utána nem volt békességed. A Krisztussal együtt menő élet egy gazdagon megajándékozott élet. Gazdag élet. Testvéreim, nagyon érdekes, amikor az Úr Jézus megkérdezte a tanítványoktól, hogy ti kinek mondotok engemet? Elsőnek kiválaszolt? Péter. De akkor Isten szent lelkétől indítatva olyan egyszerűen, tisztán, világosan el tudja mondani. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Amikor az Úr Jézus megkérdezi a tanítványokat, mert sokan elhagyták az Urat, és nem követték már, hogy ti is el akartok hagyni. Megint ki az, aki először válaszol? Mondja azt, ami a szívén van, de jó dolog volt akkor a szívén az Úr Jézus előtt. Azt mondja, hogy Uram, hová mehetnénk? Örök életnek beszéde van nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten szentje. Péter újra meg újra megerősíti. Számomra, Jézus, te vagy a legfontosabb. Nagy csütörtök este is ezt mondta, testvéreim, csak már nem tette meg. Akkor kiderült az ő emberi gyengesége a főpap udvarában, és ott 3-szor megtagadta Jézust. De testvéreim, van a János evangéliuma utolsó fejezetében egy nagyon-nagyon kedves része, az Úr Jézus mennybe menetele előtti már feltámadott élete eseményeinek. Amikor Péterék megint elmennek halászni, megint üres a háló, egész éjszaka, de már a parton ott várja őket Jézus, ott van a sült hal, és akkor Pétert 4 szem köztre fogja, és azt kérdezi tőle Simon Jónának fia, szeretsz-e engem? Péter azt válaszolja, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Simon Jónának fia, jobban szeretsz-e engem ezeknél? Igen, Uram, tudod, hogy én jobban szeretlek. És 3-szor is megkérdezi Jézus, Simon Jóna fia, szeretsz-e engem? Így mondja az ége, hogy Péter megszomorodott, hogy az Úr harmadszor is megkérdezte. Mi jutott ekkor Péter eszébe, testvéreim? Én 100%-ra hiszem azt, hogy az, hogy háromszor mit mondtam ki? Hogy nem ismerem Jézust. De testvéreim, a bocsánat az pontosan az Isten oldaláról, hogy amit én elrontottam és rosszul tettem, azt ő helyreállítja bennem. Bennem. És Jézus a háromszori kérdésével, és azzal, hogy kimondatja Jézus felé ezt, kimondhatja Jézus felé ezt Péter, hogy Uram, te tudod, hogy szeretlek téged, ezzel az Úr Jézus helyreállítja Pétert. A tagadó Pétert is. De testvéreim, még egy apróság, mivé lett ez a Péter? Amikor ott Jézus beszélget vele a feltámadás után, mind a három alkalommal ugyanazt a feladatot adja Péternek. Tetszenek emlékezni rá? Azt mondja, legeltesd az én juhaimat, bárányaimat. Testvéreim, azt mondja az Úr Jézus Péternek, legyenek fontosak neked azok, akik szeretnek és követnek engemet. Legyenek a legfontosabbak neked azok. Testvéreim, hadd kérdezzem meg, hogy nekünk fontosak a lelki testvéreink? Nekünk fontosak? És neked milyen feladatot adhatott Jézus a gyülekezet közösségében? Testvéreim, azok lesznek Istennek, azokból lesznek Isten használható gyermekei, akikben folyamatosan munkálkodhatik Jézus Krisztus az ő kegyelme által, és akik készek neki engedelmeskedni. Mert akikben munkálkodik a kegyelem, azok nem válunk önzővé, hanem szeretnénk továbbadni, amit kaptunk. Akik pedig az engedelmesség lelkétől megtámogatva azt szeretnénk tenni, ami az Atyának kedves, amit Jézus ad nekünk, hogy tegyük. Azok ebben találjuk minden örömünket. Hiszen pont ez a mi hivatásunk, azt mondja Péter apostol, már, mint Péter, aki írja az első és a második levelét a gyülekezeteknek, hogy ti pedig királyi nemzetség, szent nemzetség, királyi papság, Isten tulajdonába vett népe, akiket arra hívott el, hogy hirdessük az egy csodálatos dolgait, aki a sötétségből a világosságra hívott el minket. Ez a mi hivatásunk, hogy ragyoghasson rajtunk keresztül Jézus Krisztus, a bocsánata, a kegyelme, az áldozata, a hűsége, a szeretete, a bölcsessége, és minden isteni kincs és ajándék ragyoghasson Jézuson keresztül ránk, és rajtunk keresztül, mint Jézustól való kincs és élet mások felé. Amen. Csendesedjünk el, testvéreim, imádkozzunk. Urunk Jézus, ha valaki ebben a történetben, amikor Pétert megajándékoztad ezzel a csodálatos halfogással, valamiféle emberi logikát keres, az ezt nem fogja megtalálni. De ami Péterrel történt sok mindenben, úgy történt, hogy abban magunkra ismerhetünk. Hányszor indultunk már el dolgok, emberek irányába, hányszor voltak bennünk vágyak és törekvések, hányszor gondoltunk ki olyan dolgokat, amiket szerettünk volna megvalósítani vagy elérni, és nem lett belőle semmi. Arról már szinte nem ismerünk beszélni előtted, hogy hányszor mondtunk olyan dolgokat, amik ellenkezőképpen sültek el, mint ahogy mi szerettük volna, és a helyreigazítás helyett vita lett, a lenyugtatás helyett indulat támadt, egy szóval célt tévesztettünk. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy bármikor, bármiben, bárhol üres vagy megüresedő az életünk, szívünk, lelkünk, letehetjük eléd úgy, ahogy van. Sőt, letehetjük akkor is eléd, ha szennyel van tele. A gondolatunk, az érzéseink, a döntéseink, a motivációink nem tiszták. És kérjük is, segíts el egyen-egyenként bennünket oda, hogy most merjük úgy eléd tenni az életünket, ahogy vagyunk. És át fogjuk azt a csodát élni, amit átélt Péter, bár ez az életében egy folyamat volt, hogy meglátta, megértette, hogy mi a te kereszthalálod lényege, célja, értelme. És miután ezt megértette és elfogadta, utána ragyoghatott fel igazán a számára, hogy mi volt a célod azzal, hogy ilyen gazdagon megajándékoztad a halfogásban, és hogy elhívtad őt a te tanítványoddá, emberhalásszá. Urunk Jézus Krisztus, hány célt tévesztett emberi élet vesz körül bennünket, és hány üres élet, akiknek suttog a nagy ellenség, kínál pótszereket, kábítószereket, önpusztítást, csak azt nem mutatja be, hogy ennek a vége önpusztítás, csak a pillanatnyi felejtést, a pillanatnyi kilépést azok közül, a nehezek közül, sötét dolgok helyett valami rózsaszint látni. De Urunk, ez nem old meg semmit. Köszönjük, hogy a te megoldásod egészen más. Téged azért küldött ide az Atya, hogy te légy a számunkra Isten ajándéka. Pál apostol olyan kedvesen tudta mondani, hogy hála az Isten kimondhatatlan nagy ajándékáért. Neki te voltál ez a kimondhatatlanul nagy ajándék. És köszönöm, Uram, hogy nekem is te vagy ez a kimondhatatlanul nagy ajándék. És valakik csak befogadtunk, és ezután befogadnak téged. Olyan ajándékot kapunk benned, amelyik ajándékot soha többet el nem veszíthetünk, soha többet el nem fog értéktelenedni, és soha többet nem fog megszegényíteni bennünket. Köszönjük, édesatyánk, hogy azt ígérted, hogy te, aki a tulajdonfiadnak nem kedveztél, hanem őt mindnyájunkért odaadtad a Golgota keresztjére, hogy ne adnál vele együtt mindent mi nekünk. Hadd legyünk hát Jézust hordozó emberek, édesatyánk, mert akkor részesei is vagyunk a te örökké való szeretetednek, és továbbadói is lehetünk a te örökké való szeretetednek. Amen. Imádkozzuk együtt az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.